juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádióban.
Fellobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az Egri-érseki Palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útra valót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól, készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a Jóistennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás létrejöhessen. A remény erejére és a béke értékére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói szombaton Kecskeméten. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet felidézte, hogy kisfiának arról beszélt, hálát kell adniuk, hogy Magyarországon béke van, amit meg is kell tartani. Tápai Szabina, kézilabdázó, három gyermekes édesanya, erre reagálva elmondta, hogy számos helyen élt a világban, de Magyarországon biztonságban érzik magukat, és az otthon neki itthon van. Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump lett, azt jelenti, hogy Magyarország a békepolitikájában reális esélyt és nagyon erős szövetségest kapott. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából szombaton a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója, a közmédiának ismertette, a cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonokban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokba vétele 1944-45 című települési szintű komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár közös munkájának eredménye. A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a II. Világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók és kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak e sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről. Két utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt, közölte az Útinform. Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégely-Palánk és az országhatár között sem. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül a hétfői időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult, párás, tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként hazánk északnyugati felében gyenge intenzitású eső valószínű. A déli délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jeges Mirjam, kármelita nővér az imádság erejéről beszél.
Mi magunk gyakran nem is tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, de segítségünkre siet a lélek. A gyengeségnek ez a tapasztalata része minden imának. Én magam egyedül nem is tudok imádkozni. A lélek segít nekem. A lélek siet a segítségemre. És bár az ima nagyon közel van hozzám, a legmélyebb énemben szüntelenül bontakozik, forrásozik, él, de valami miatt nem jut föl mindig a tudatos szintemig. Nincs róla tudomásom. Nem hallom meg a lélek sóhajtását a szívem legrejtettebb szentélyében. Pedig az ima ott él a mély rétegeimben. Csak nem tudom mindig fölhozni a tudatos szintig, hogy átjárhassa az egész valómat. Miért? Miért van ez így? Mert azt a mély vágyunkat, hogy imádkozzunk, ami a lélek vágya bennünk, ezt sajnos több más, kisebb-nagyobb vágy befödi, eltakarja, betemeti. Arra kell törekednem, hogy ezt a szívemben már létező imát felszínre hozzam, hogy a szívemet kiszabadítsam ezeknek a kis megkötöző vágyaknak a hálójából, hogy mindazt ki tudjam tenni magamból, ami elfordít, eltávolít ettől a legdrágább, legértékesebb kincsemtől. Az imában tehát a legfontosabb tennivalóm olyan helyzetbe hozni magam, hogy lehetővé tegyem, lehetővé váljék ennek a tudattalan imának a feltörése a tudatomba, vagyis az igazi teendőm az akadályok eltávolítása. Elhordani az ima útjába álló akadályokat, kitisztítani az eltömődött forrást, és akkor, mondja keresztes Szent János, amint a nap fölkel reggel, hogy besüssön házadba, ha kinyitod az ablakodat, az Úristen is be fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja azt tölteni kincseivel. Mert Isten, mint a nap, úgy van a lelkek fölött, hogy közölje magát velük. Sajnos már nem tudunk mindig olyan könnyed természetességgel társalogni az Úrral, mint ahogy Ádám tette a paradicsom kertben. Akkor az imádkozás természetes volt. Szabadon, magától értetődő egyszerűséggel folyt a forrásból. A bukás óta az ima gyakran nehéz, és gondolom, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. Szüksége van a szívemnek igazi gyógyulásra. Jelen kultúránkban nagyon nehéz összeszedetnek lenni. A kommunikációs eszközök hihetetlen fejlődése és lehetőségei azt a kockázatot is rejtik, hogy állandóan kifelé fordulva éljek. Mindig online legyek. Állandóan új benyomásokat, új élményeket keresünk. És ez azt hozza magával, hogy saját magunk felszínén maradunk. Felületesen, felszínesen élünk. Pedig arra kaptunk meghívást, hogy élő imádsággá váljunk. Élő imádsággá váljunk. Azzá, akik a leges legmélyünkön valóban vagyunk is. Én most még két kapaszkodót szeretnék adni ehhez az úthoz, az ima útjához, az ima élet útjához. Az egyiket nevezhetnénk a ráhagyatkozás imájának. Mi néha fáradtságosan keressük Istent, pedig ő tulajdonképpen az élet minden konkrét valóságában ott van. Ha a forrásra kapcsolódva élünk, akkor Istennek mindenhez köze van, ami velem történik, és minden róla tár föl valamit. Igen, Isten a realitásban van, a mi realitásunkban, a családunk történetében, az egészséges vagy beteg testemben, az adományaimban, amiket kaptam, az adottságaimban, a korlátaimban, a gazdagságomban és a szegénységemben. És amikor megnyílunk ennek a realitásnak, akik vagyunk, ami a mi életünk, és teljes szívből beleegyezünk ebbe, amikor elfogadom a konkrét helyzetemet, állapotomat, és nem valaki más akarok lenni, mint aki vagyok, akkor Isten közegében, Isten terében mozgok. Addig nehéz elfogadnunk a sorsunkat, amíg nem hisszük el, hogy Isten mindenben, minden mögött ott van, hogy ő valóságosan jelen van az életünkben, és pont azon a sorson keresztül, ami az enyém, akar engem üdvözíteni. És ha így tudok tekinteni az életemre, hogy Isten benne van az én konkrét kis realitásaimban és nagy realitásaimban, akkor Jákobbal együtt sokszor elmondhatom napjában, Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nincs olyan pillanat az életünkben, amikor Isten ne közölné magát. Mindenben jelen van, ami történik. Mindenben ő közli magát. És ebből meríthetünk fényt és értelmet mindahhoz, amit átélünk. Ez adja meg a valódi biztonság érzetünket. Istennek van ereje, és elég erős a szeretete ahhoz, hogy mindazt, ami történik, ami megesik velünk, amit jól vagy rosszul csinálunk, azt valamiképpen integrálja, beilleszti az ő nagy tervébe. Minden helyet kap Isten nagy tervében. Nagyon érdekes, én úgy tudom, hogy a héber dabár az egyszerre jelent szót és eseményt. És ez azt is sugallhatja nekünk, hogy Isten az eseményeken keresztül beszél hozzánk. Amikor fián keresztül szól hozzánk, akkor az a történelem legnagyobb eseménye, a megtestesülés. Fogalmazhatunk akkor talán úgy, hogy minden esemény Isten szava, amit hozzánk intéz. Minden esemény, ami velem megtörténik, Isten szava, amit hozzám intéz. És ezeken az eseményeken keresztül írhatjuk meg vele együtt az én szent történetemet, életem élő könyvét. Ha nem szegülök ellene az eseményeknek, amik megesnek velem, ha elfogadom őket, mint Isten szavát, mint Isten hozzám intézett, nekem szóló szavát, akkor az ő jelenlétében élek, és megláthatom az ő teremtő munkáját, velem, rajtam, bennem. Az egyetlen igazán szükséges, hogy mindig kész legyek azt mondani, igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Igen, atyám, hagyom, engedem, sőt akarom, hogy teremts engem az események által. A hétköznapi eseményekben észrevenni, meglátni Isten teremtő jelenlétét, gondviselését, ehhez a hit tekintete kell. A hitem tanítja, hogy Isten ott van a szívemben. És ezt talán örömmel és könnyen el is fogadom. De mintha egy hit többlet kellene ahhoz, hogy ki tudjam mondani, Isten jelen van mindenben, ami történik velem. Szent Terézi anyánk írja az egyik levelében, sajnálom, hogy kegyelmednek, ami ügyeink állása aggodalmakat okoz. Tudja, én nem veszem őket annyira a lelkemre, mert belátom, hogy ezeket a bajokat Isten bocsátotta ránk, s hogy ő szent felsége melegebben érdeklődik irányunkban, mint mi magunk. Kegyelmet tehát ne búsuljon semmiért, nem dől össze olyan könnyen a világ. Sokszor, ami akadálynak tűnik, arról majd idővel kiderül, hogy tulajdonképpen a javamat szolgálja. Nagyon beszédes, Tóbiás könyvében Tóbiás esete a hallal, amelyik el akarja őt nyelni. És később ez válik számára táplálékul és orvosságul. És így vagyunk mi is sokszor, hogy az életünkben az, amit most rossznak, félelmetesnek élek meg, az később táplálékul, orvosságul szolgálhat. És ennek elfogadása vagy elutasítása mérce lehet annak felismeréséhez is, hogy valóban mennyire hiszem, hogy Isten az én atyám, és ő mindent a kezében tart. Bölcsesség könyvében van ez a nagyon szép mondat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. Ha ezt elfogadom, akkor megtapasztalom a valódi biztonságérzetet. Akkor semmilyen esemény nem tarthat vissza a felé vezető úton, mert minden út hozzá visz. Mint ahogy Jézusnál is. Mi kívülről a szögeket, az árulást, a keresztet látjuk. Ő pedig mindebben az atyához vezető utat, és ebben a magatartásban, ebben az igen, atyám, elfogadom, hogy teremts minden által, ami történik velem, ebben a belső magatartásban tudom hitelesen kimondani, ahogy a Zsoltáros is írja, áldom én az Urat minden időben. Áldom én az Urat minden időben. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Ajándékai a mi szükségleteinkhez vannak hozzáigazítva. Egyedül ő tudja a mi valódi szükségleteinket. Amikor mi ellenkezünk, akkor ez általában a képzelt szükségleteink alapján történik. Azt képzelem, hogy arra lenne szükségem, hogy... Isten pedig pontosan tudja, hogy reálisan, valóságosan, valóban mire van szükségem. Aki engedelmesen, készségesen hagyja, hogy Isten vezesse, az egyenes úton jár, nem botlik meg. Nagyon sok időt és nagyon sok stresszt megspórol. Amikor ellenállok az életnek és a körülményeknek, akkor ez belső feszültséget okoz bennem. És tulajdonképpen ez a feszültség a legnagyobb bajom. És amikor ez a feszültség, ez az izomgörcs feloldódik bennem, akkor minden leegyszerűsödik. És már nem vagyok frusztrált. Mert akkor van bennem frusztráció, amikor nem kapom meg azt, amiről azt hiszem szükségem van rá. Amikor nem történik meg az, amit várok. Ha rábízom magam Isten vezetésére, akkor nem leszek frusztrált. Igen, atyám. Ha valamit nem tudok megszerezni, akkor úgy látszik, nincs szükségem rá. Ha valami nem úgy alakul, nem úgy történik, akkor ez nem az én utam. És nem vagyok csalódott. Mert hiszem, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell. Izajás prófétánál olvassuk. Mondjátok az igaznak, minden jól van. Minden jól van. Igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Hagyom, hogy teremts engem életem konkrét valóságán, konkrét eseményein keresztül, napsütésben, szélviharban, hóesésben, földrengésben. Hagyom, hogy teremts engem, igen, atyám. A másik ilyen kapaszkodó az az, amit a Kármelben úgy hívunk belső ima, szemlélődő ima vagy Jézus ima. A szemlélődő ima nem arról szól, hogy érzéseink legyenek. Mert ez az ima az érzékek világánál mélyebb síkon mozog. Ennek az imának a lényegén semmit sem változtat az, hogy érzelmileg érintve érezzük magunkat vagy sem. Wilfried Stinissen kármelita atya ezt a mélyülő imát a következő szemléletes képpel érzékelteti. Képzeljük el a következő képet. Ha ragyogó időben egy tóban fürdünk, akkor nagy élvezetet jelent a napsugarait visszaverő vízben úszni, hagyni magunkat a hátunkon fekve ringatni, és közben az ég azúr kékjét szemlélni. Ha viszont nem süt a nap, és esik az eső, és ködös az idő, akkor a fürdőzés nem nyújt örömet. Ám amikor a búvár magára húzza a ruháját, hogy lemerüljön, és a mélyben javításokat végezzen egy hajón, akkor az időjárás többé már semmilyen szerepet nem játszik. Amikor már 10 vagy 15 méter mélységben jár, tudomást sem vesz arról, hogy milyen idő van a felszínen. Ha esetleg zuhog az eső, nem nehezíti meg a munkáját, mert olyan mélységben dolgozik, ahol az időjárás már semmilyen hatással nincs rá. Azt mondják, hogy a gyöngyhalászok, amikor alá merülnek a tengerbe, egy nagy követ vesznek a kezükbe, hogy az lehúzza őket a mélységbe. Mi ehhez, az imába merüléshez használhatjuk Jézus szent nevét. Ennek a szent névnek az ereje lehúz, behúz minket a mélységbe, a saját középpontunkba. Az emberi lélekben van egy álhatatlanság, mondhatnánk úgy is, hogy szétszórtság, és ez megköveteli, hogy oda kössem magam valamihez, egy szilárd ponthoz, ami megtart. Oda kötöm magam Jézus nevéhez, és ez lassan átmossa a lelkemet, mint a tengermorajlás. Szüntelenül hangzik bennem, szüntelenül átjár. Az értelmemet, az érzelmeimet egy irányba fordítja. Lassan eljuttat arra a közelségre, amikor már nincs is szükség szavakra. És amikor így lelassul az ima, akkor a szavak sokkal többet tudnak hordozni. Amikor pedig a szó elvégezte a feladatát, vagyis odavitt Istenhez, akkor beáll a csend. Ez az állapot ajándék, mint minden ima.
Jeges Mirjam kármelita nővért hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunk tartalmából röviden. Isten másokat is szeretne megérinteni rajtunk keresztül, ezért Meleg Attila református lelkipásztor azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes Isten élményünket is tegyük ajándékként a fa alá.
Van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Adventi beszélgetésünk után kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. A Miskolc szirmai görögkatolikus gyülekezetbe látogatunk, ahol kicsik és nagyok együtt sütötték és díszítették a süteményeket.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet. Amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
Ez tehát mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Advent van, a reményteljes várakozás időszaka. A készülődés forgatagában érdemes időt szánni az elcsendesedésre, hogy észrevegyük és megéljük az ünnep valódi lényegét. Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református egyházközség vezető lelkipásztora a vendégünk, aki szerint fontos, hogy ilyenkor többet beszéljünk a családban a hitünkről, sőt azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. A riporter Fekete Zsuzsa.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta. Onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő. De mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez. A proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az igehirdetéseimet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az igehallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot?
Valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz, több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szól az Isten, szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár prófétákhoz, Sámuelhez is, még sorolhatnám magához az Úr Jézus Krisztushoz. Az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is megtaláljuk, 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közölni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud ráhangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el majd karácsonyi Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinknél sokkal másabb, mint nálunk, és nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal, közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életembe megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust, visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Meleg Attilával, a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az adventről. Főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje? Ott van-e a történet? Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt is. És akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük. A találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istenek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztaná a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. Templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek, és mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyámnak, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedbe. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívembe. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként, amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem, és Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagy tiszteletű úr, hogy még a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okkult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtam rajta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgálsz, ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben, vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt, arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütit?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor, mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállta a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, vagy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden?
Minden. Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvassuk a bibliolvasók alól szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övéit. És valamikor felingerli a nép, valamikor örül az Úr nekik, valamikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. Azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pózál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk. Hogy Isten járjon közöttünk és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. pedig igazából véve akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval az üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Fekete Zsuzsa beszélgetett az adventről.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Karácsony környékén sok családban sütnek mézes kalácsot. Miskolc Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a süteményeket. Hallani fogják, hogy összetartó közösségről van szó. De az is kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallják.
Elmondod nekem, hogy te most mit csinálsz?
Formázom.
És mit formázol? Mi lesz az? Mi lesz belőle?
Mézes kalács.
Mézes kalács, és milyen formát csinálsz? Látok itt fenyőfát, karácsonyfát.
Fenyőfa, hold, pillangó, szívecske.
És utána mit kell vele csinálni, amikor kiformáztad?
Feldíszíteni.
Igen, és azt is megcsinálod majd?
Igen.
Mit fogsz rárakni? De vannak itt, úgy látom, gyöngyök is.
Hát gyöngyöket, meg szívecskéket.
Krista asszony, mondja már meg nekünk, mesélje már el a jó, a finom mézes kalácsnak a receptjét.
Fél kiló liszt, 25 deka méz, 12 deka ráma, teáskanál szódabikarbónak, 2 teáskanál fahéj, 2 teáskanál őrölt szegfűszeg, összegyúrjuk egy éjszakát, a hűtőbe áll.
Jó, ennek állni is kell?
Igen, sokkal finomabb, ha áll egy éjszakát. Ha 2, az se baj. Úgyhogy, és utána jó lisztezett deszkán elnyújtjuk, formázzuk. Tojássárgájával megkenjük, magokkal díszítjük.
Tehát formázás után kenjük meg akkor?
Igen, utána nagy türelemmel kidíszítjük cukormázzal.
Amit most itt csinálnak a fiatalok.
Igen, de hát ahogy látjuk, nagy örömmel készítik.
Minden éven ugyanez a recept, vagy próbálnak változtatni, újítani valamit?
Minden éven, bevált az első éven, amíg nem lesz rossz, addig nem változtatunk rajta. Úgyhogy, de örömmel csinálják, együtt vannak, szeretik egymást. Úgyhogy még az is, aki soha nem nyúl szúróformához, az is hozzányúl.
És mi lesz a sorsa? Elfogyasztják, vagy karácsonyfára kerül?
Elfogyasztjuk. Mindenki visz belőle haza. Megosztjuk a munkát minden szempontból, a díszítésből, a tésztagyúrásból. Sok anyuka vállal. Volt, aki már előre kisütötte, hogy gyorsabb legyen.
Már nagyon vártak, már novemberben kérdezték, hogy mikor lesz.
Igen, szeretik a gyerekek, örülünk neki. Meg hát ilyenkor az egész altemplomba kering a mézes kalács illat, úgyhogy harapni lehet a levegőt.
Karácsony előtt ennél nincs is jobb.
Nincs.
Stefán Zoltán, Miskolc szirmai görögkatolikus parókus is örömmel veszi ezt a kezdeményezést, azt, hogy a hívek és a gyerekek együtt töltik a karácsony előtti esték egyikét.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet. Amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
És mi lesz ennek az elkészített mézes kalácsnak a sorsa?
Igazság szerint ez a mindenki a saját céljaira készít, vagy megesszük, vagy hazaviszik, tehát nincsen különösebb cél ilyen értelemben.
Közös karácsonyfa?
A karácsonyfa nem szoktunk tenni, mert hál' Istennek rengeteg karácsonyfa díszünk van, ami a templomban fel lesz állítva arra a fára, úgyhogy hál' Istennek már mézes kalácsot nem kell meg, hogy ilyen apró dolgokat felrakni egy nagyon nagy fára, azért az elég hosszadalmas és fárasztó folyamat.
Ilyenkor ez hogy alakul ki? Sokat kellett hirdetni, hogy jöjjenek, vagy már a hívek azért tudják és jönnek maguktól? Ugye említette, hogy sok év alatt ez kialakul?
Hát igen, mivel ez már a nem is tudom, hanyadik alkalom, tehát most már várják is ezt, tehát többen kérdezték már novemberben is, hogy akkor lesz most is ugye mézes kalácsütés. Szeretik ezt az alkalmat, talán azért is, mert együtt vagyunk, meg azért is, hogy itt ugye mindenki elhozza a saját formáit, tehát ugye olyan formákat is ki tudnak önteni, amit mondjuk otthon nem lehetséges, hiszen ugye itt olyan nagy a választék, hogy ennyi egy-egy háztartásban nem található meg. Anyukák azok az gyerekeiket egy picit pesztrálják és segítik abban, hogy hogy minél szebb alkotások születhessenek.
Hány éve épült meg ez a templom?
2011 őszén novemberében szenteltük fel.
Ki tudott alakulni egy olyan gyülekezeti közösség, ami már ezt megérdemli és kivívja magának, hogy akár ilyenkor Kalácsony előestéjén összegyűjjenek?
Hosszú évek munkája, mondhatnám azt már az elődeim munkája is, hiszen a templom építés megkezdését is már maga egy 8-10 éves folyamat előzte meg, tehát a közösség az alatt mindig szépen szerveződött, szépen gyarapodott. Természetesen, amikor már van hol összejönni, amikor már van egy ilyen lehetőségünk, hogy a templom altemplomába, amit közösségi térnek használunk, össze tudunk jönni, akkor miután megvan a hely, akkor megvan a megfelelő alkalom, és akkor örömmel tudunk együtt lenni.
Na most Zoltán atya, milyen üzenetet fog megfogalmazni a híveknek?
Karácsony az, én úgy gondolom, hogy mindenkit egy kicsit megváltoztat, egy kicsit elgondolkodtat, és egy kicsit megállásra kényszerít. Én az ünnepeket azért szeretem, és a mai kor emberének én úgy gondolom nagyon nagy szüksége van az ünnepekre, hogy egy kicsit megálljon. Ugye ez a közhelyként mondhatom, hogy rohanó világban élünk, mindenki rohan, de hát nem csak azért, mert gyorsan megyünk az utcán, meg idézőjelben gyorsan éljük az életünket, hanem azért, mert az emberi kapcsolatainkat is futólag alakítjuk ki, és sokszor nem fordítunk elég időt rá. Hát az ünnepek azok nagyon jó lehetőségek arra, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit az emberi kapcsolatainkat rendbe rakjuk, egy kicsit időt szánjunk mondjuk a családunkra, a közösségeinkre, és hát ugye a karácsony nem utolsó sorban a idő az Istenre, hogy egy kicsit megpihenjünk a templomba, hogy egy kicsit megálljunk, és legalább ilyenkor elgondolkodjunk arról, hogy hol is van az Isten, hol is vagyok én, mi dolgom a világon, mi a célom ebben az életben. És tulajdonképpen én a karácsonynak mindig ezt a gondolatát emelem ki, amit Izaiás próféta fogalmazott meg, és amit mi nagyon szépen éneklünk karácsony estén, velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A mai embernek a legnagyobb szüksége arra van, véleményem szerint, hogy megértse azt, hogy az Isten vele van. Megértse azt, hogy az Isten igenis szereti az embert, igenis fontos neki az ember, és ha bármilyen életállapotba kerül valaki, ezt valahogy felfogja, valahogy a szívében rögzíti, hogy az Isten szeret, bármennyire is kitaszított legyen, vagy nyomorult, vagy éppen nehézségei legyenek, gondjai, bajai, akkor legalább tudja, hogy valakinek fontos, és ez talán új reménnyel töltheti el, új erőt adhat neki.
És mit tud azoknak üzenni, akik, mint mondta ön is, hogy ilyenkor azért megállnak, akik ilyenkor mennek be az egész év alatt egyszer mondjuk a templomba?
Én mindig örülök neki. Tehát mindig örülök neki, mert én azt gondolom, hogy aki csak egyszer jön el, vagy kétszer jön el egy esztendő folyamán, annak is adni kell valamit, az is szeretne valamit kapni. Persze nem effektíve ajándékra gondolok, mint tárgyi ajándékra, de a lelke valamit keres, a lelke valamit szomjaz, és ha eljön a templomba, én mindig arra törekszem, hogy valamit haza tudjon vinni. Valami lelki töbletet, valami lelki pluszt. Lehet, hogy nem fog ő jönni csak jó néhány hónap múlva, vagy akár jövő karácsonykor, de biztos, hogy ha visszajön, akkor azért jön vissza, mert jó emléke van, mert valami erősödött, valami történt benne.
Miskolc Szirmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a karácsonyi süteményeket. Hallhatták, milyen összetartó közösségről van szó, de az is kiderült, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Ha szeretnék újra meghallgatni adásunkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Itt a hangtár menüpontra kell kattintani, és dátum alapján visszakereshetik mai műsorunkat. Felhívom figyelmüket, hogy telefonos applikáción keresztül is hallgathatnak bennünket, ingyenesen, bármikor letölthetik az alkalmazást okos készülékeikre. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották, számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.